23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A G7 pénzügyminiszterei arról tárgyalnak, hogy közösen felszabadítsanak kőolajat a stratégiai tartalékokból, számolt be róla a Financial Times. Alap szerint a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálná, vagyis a tagországok összehangoltan adnának ki olajat a vészhelyzeti készleteikből. A beszámoló alapján a G7 három országa, köztük az Egyesült Államok már jelezte, hogy támogatja az elképzelést. A javaslat célja az lehet, hogy stabilizálják az olajpiacot és enyhítsék az esetleges ellátási problémákat. Mindeközben az Egyesült Királyság földgáztartalékai jelentősen csökkentek, és a jelenlegi adatok alapján mindössze körülbelül másfél-két napra elegendő mennyiség áll rendelkezésre, derült ki a National Gas friss adataiból. A jelentés szerint a brit gáztározókban lévő készlet a tavalyi 18 ezer gigawattóráról 6700 gigawattórára csökkent, ami a jelenlegi fogyasztás mellett körülbelül másfél napnyi keresletet fedez. Emellett hasonló mennyiségű földgáz található cseppfolyósított formában is. A szakértők szerint a brit készletek alacsony szintje miatt a kereskedők magasabb árat kérnek a gázért, tudva, hogy az ország kénytelen külföldről beszerezni az energiahordozót. A magyar külügyminiszter szerint azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében, közölte Szijjártó Péter hétfőn Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Védelmi és Energiabiztonsági Tanácsülését követően arról számolt be, hogy a közel-keleti háború nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi szoros lezárása is, melyen keresztül zajlik a világ tengeri kőolajszállításának 33%-a, a világ tengeri földgázszállításának 20%-a, illetve több arab állam is itt bonyolította le exportjának teljes egészét. Ha Brüsszel nem engedi vissza az orosz energiahordozókat az európai piacra, akkor drámai áremelkedést kockáztat Európában, tette hozzá Szijjártó Péter, aki leszögezte, hogy a közel-keleti háború negatív hatásainak mérséklése érdekében azonnali hatállyal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra. Presbitérium a megalakulásának 290. évfordulóját ünnepelte hétvégén a Miskolcavasi Református Egyházközség. Vasárnap hálaadó Isten tiszteletet tartottak, előtte szombaton testvérgyülekezeti találkozót szerveztek, valamint tudományos konferencián ismerhették meg a résztvevők a Miskolci Református Egyházközség 18. századi történetét, a presbitérium megalakulásának körülményeit. Erről dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást. Mint rádiónknak Hangóné Birta Melinda, az egyházközség lelkipásztora elmondta, a határon túli testvérgyülekezetekkel évek óta szoros a kapcsolat, ez az egyik oka annak, hogy a presbiteri ünnepséggel egy időben szervezték meg a találkozót. A kormány döntése alapján ebben az évben sem kell mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizetniük a termelőknek, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. A díjmentesség azokra vonatkozik, akik a mezőgazdasági művelés alatt álló területeiket felszíni vízből öntözik vízjogi üzemeltetési engedély vagy rendkívüli öntözési célú vízhasználat keretében. A közlemény szerint Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tájba illeszkedő vízmegtartó beavatkozások. Az ilyen célra felajánlott majdnem 30 ezer hektárnyi területből több mint 4 ezer hektárt árasztanak el, stabilizálva a vízháztartást és vízkörforgást. A vízvisszatartás érdekében több mint 5 ezer csatorna szakasz zártak le, és további 10 ezer kilométeren kis beavatkozással megőrizhető a vízkészlet, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
A nagy területen megélénkülő délkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. Kedden gomoly felhők is képződnek, de egy csapadék nem várható. A délkeleti déli szél több helyen megélénkülhet. Kedden napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Kisdobronyi Református Gyülekezet.
A Kisdobronyi Református Gyülekezet több mint 1100 főt számlált, tehát a falu lakosságának bőven több mint 90%-a ide tartozott, és ez a több mint 90% talán még ma is igaz, bár ez körülbelül 800 embert jelent ma. Az elmúlt 15 évnek a viszontagságos körülményeit nem kell taglalnom.
Március 13-áig lehet jelölni lelkipásztorokat a 2026-os évi Dobos Károly lelkészi díjra.
A Dobos Károly egy nagyon-nagyon különleges életpályát bejárt lelkipásztor volt, aki 100 éven felüli életkort kapott a mindenható Istentől.
Kreatív írás és fotópályázat a Szapiencián.
Kevesen tudják, vagy kevesen tudatosítják, hogy a filmszakma mennyire sok sokféle szaktudású embert igényel, tehát hogy mennyire sokféle készséggel lehet aktívan, kreatívan részt venni a filmgyártásban.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Bár a neve Kisdobrony, a település és a gyülekezet egyáltalán nem kicsi. A több mint 1000 református számláló közösség a kárpátaljai magyar református élet egyik jelentős gyülekezete. Története a reformáció koráig nyúlik vissza, az évszázadok során pedig templomépítés, megújulások és nehéz időszakok is formálták életét. A szovjet időszak korlátozásai, majd a rendszerváltás utáni újrakezdés, később a járvány és a háború is komoly kihívások elé állították a közösséget. Mindezek ellenére a gyülekezet ma is aktív, lelki alkalmak, közösségi programok, valamint missziós és szeretetszolgálati tevékenységek határozzák meg mindennapjait. Hogyan alakult a kisdobronyi református gyülekezet múltja, és milyen szolgálatok működnek ma a közösségben? Erről beszélgetünk Bernát Tamással, a kisdobronyi és tiszaágteleki református gyülekezetek lelkipásztorával. Aki kérdez, Birta Zoltán.
A Kisdobronyi Református Közösségről érdemes azt tudni, hogy bár a nevében benne van, hogy Kisdobrony, de valóságban nem egy kis településről beszélünk, és nem is egy kis gyülekezetről. Mit érdemes róla tudni?
Valóban nem vagyunk kis település. Néhány évvel ezelőtt még több mint 1800 fő lakott, tartózkodott a településen. Közös közigazgatással van a szomszédos Dimicsővel. Dimicső egy néhány évtizeddel ezelőtt létrehozott, oda telepített ukrán falu. Tehát közigazgatásilag Kisdobronyhoz tartozik, etnikailag viszont teljesen ukrán, pravoszláv, van egy nem túl nagy létszámú roma közösség. Ők magyarok, reformátusok, önálló gyülekezetet alkotnak.
Mit kell tudni a gyülekezetnek a létszámáról, méretéről?
A Kisdobronyi Református Gyülekezet több mint 1100 főt számlált, tehát a falu lakosságának bőven több mint 90%-a ide tartozott, és ez a több mint 90% talán még ma is igaz, bár ez körülbelül 800 embert jelent ma. Az elmúlt 15 évnek a viszontagságos körülményeit nem kell taglalnom.
De ha megnézzük a számokat, elég jó szám ez, és az arány elég jól néz ki még mindig.
Igen. Tehát nyilván hálásak vagyunk minden egyes emberért. A korfánk, a demográfiánk az pontosan hasonló, mint a legtöbb kárpátaljai magyar településen. Azt hiszem, hogy az elvándorlás jobban érinti a magyar lakta lakosokat, mint Kárpátaljának a többi vidékét.
Ha beszélünk a gyülekezetről, akkor mit érdemes tudnunk a múltjáról? Milyen út vezetett idáig?
A Kisdobronyi gyülekezet reformáció korabeli gyülekezet. A feljegyzések szerint először a szomszédos Nagydobronyban volt önálló lelkész, aki kijárt havonta több alkalommal, mint Kisdobronyba és a szomszédos Tiszátelekre is. Ezek a települések alig néhány száz méternyire vannak egymástól. Külön érdekesség az, hogy Nagydobrony etnikailag egy palósz nyelvjárást őriz, és egészen biztos, hogy más ágról származik, mint a kisdobronyi településnek az őslakói, meg a nagydobronyi településnek az ősei. És az 1600-as évek elejétől viszont önálló lelkészi hivatal, parókiális terület működött Kisdobronyban, és az 1600-as évek közepétől már Tiszaágtelek is önálló gyülekezet, anyagyülekezet lett. Ezek óriási mérföldkövet jelentenek a falunak az életében. Tudjuk azt is a gyülekezetről, hogy a Rákóczi család adományozta mind a templomnak a telkét, mind a parókiának a telkét, mezőket és egész nagy erdőterületeket a gyülekezet számára. A Szovjetunió megalakulása mindezt elvette, államosította, és jó idő kellett, hogy elteljen, amikor 93-94-ben az adások mindenre használt parókiának a területét, épületét visszatudta igényelni nagyon leromlott, elhasznált állapotban a gyülekezet.
Mára milyen gyülekezeti ingatlanok vannak, milyen gyülekezeti bázissal rendelkezik?
Örülünk annak, hogy mind a közel 200 éves templomot nagy részben fel tudtuk újítani, mind kívülről, mind belülről, és az utca másik oldalán lévő parókia az is felújításra került. A régi parókia épület közel 120 éves, megvannak az eredeti tervrajzok, közel méteres vályogfalakból épült föl ez az épület, és 2005-ben hozzá tudott kezdeni a gyülekezet egy új parókia építéséhez, ami 2010-ben be is fejeződött.
Ezek a fajta megmozdulások mennyire tudja összekovácsolni a közösséget? Akár a beregszászi református gyülekezetnek a templomának a felújítására gondolunk az első ilyen alkalom. Nagyon nagy kihívás volt, de egyrészt óriási katalizátor szerepet is adott, amelyben a közösség együtt tudott gondolkozni, együtt tudott dolgozni, együtt tudott szolgálni. Ezek a fajta felújítási munkátok hoztak ilyen jellegű gyümölcsöt?
Abszolút, abszolút. Teljesen egyetértek azzal, hogy erre szükség van, meg általában az a jó, hogyha a gyülekezeteket, a közösségeket ez megmozdítja. Tehát a parókiáról azt kell tudni, hogy a kolhoz iroda működött benne. És mivel fizikailag pontosan szemben van a templommal, az út túloldalán, innét figyelték meg azokat az embereket, akik járnak Isten tiszteletre. Egy nagyon szomorú esemény az, hogy egyszer a konfirmációt követően, ez a 60-as évek elején volt, gyülekezeti hagyományos konfirmációt követően másnap az iskola igazgatót, a helyi általános iskolának az igazgatóját leváltották, és valószínű, hogy egyéb szóbeli fegyelmezés is történt. Ennek lett egy olyan hatása, hogy 30 éven keresztül Kiskörben nem volt konfirmálás. Tehát sem otthon, sem házaknál, ez nagyon rányomta a bélyegét a hitéletre. De hála az Úrnak, Kisernő lelkipásztor, ahogy erre volt lehetőség, 91 után ezeket a már nem gyermekkorú fiatalokat megkereste, volt felnőtt konfirmáció, 4-5 éven keresztül nagyon sokan, akik kimaradtak ebből a fajta tanulásból, nevelésből, vissza tudtak csatlakozni, vagy be tudtak egyáltalán csatlakozni egy gyülekezet életébe. És nagyon sok minden más is működött a parókia épületében. Volt üzemanyagtankoló, volt műhely, szerelőműhely, itt volt a kolhoznak a gépparkja, teherautó traktorok állomásoztak itt, nagyméretű garázsok voltak. És ez a talajt annyira elszennyezte, annyira elmocskolta, hogy sajnos egy nagyon pici gerészét tudjuk művelésre használni. Néhány gyümölcsfa az, ami nagy nehezen gyökeret vert. Tehát bárhol lenyomjuk az ásót, ott mindenhol vas, kábelek, szerszámok, alkatrészek és rengeteg-rengeteg kő.
Nagyon fontos gondolatkör, hogy azért a jelenben rengeteg szolgálatra van lehetőség. Ha csak az elmúlt évekre tekintünk vissza a háború, milyen változásokat hozott a gyülekezetben? Mik azok, amikért ma ennyi év után hálásak is lehetünk?
Senkinek nem jött jókor a háború, sem az azt megelőző COVID időszak. Isten kegyelméből 2010 és 2020 között a gyülekezet nagyon sok beruházást, felújítást tudott megvalósítani. A már említett templomfelújítás is az ezt megelőző években történt meg, és mi úgy szeretük volna 2020-as évet elkezdeni, hogy egy nagyobb háladó istentisztelettel. Viszont jött a COVID, és már a húsvét istentiszteletet sem tudtuk megtartani a templomban, ezek szomorú emlékek, úgyhogy van is egy ilyen hiány a gyülekezetben. Minden éven azt szeretnénk, hogy végre most lesz annak az ideje, annak az alkalma, hogy nem csak már a megújított épületekért, a gyülekezetnek a megmozdulásáért, hanem magáért már a békéért is hálát adunk. Várni kell. Nem tudjuk, hogy meddig, reméljük már nem olyan sokat.
Ha az elmúlt évekre gondolunk, akkor milyen változások, újra szervezési dolgokat kellett beiktatni, akár gondolunk itt a diakóniának a megváltozására, milyen diakóniai szolgálat jellemzi a Kisdobronyi Református gyülekezet életét?
Én 2010-ben lettem a gyülekezetnek a vezető lelkésze, és megfogalmazódott az első presbiteri gyűléseken, kirajzolódott előttünk, hogy mi az a kép, amire a gyülekezetet, az a Krisztus kép, amire a gyülekezetnek az életét szeretnénk felépíteni, szeretnénk formálni. És egyértelmű volt az, hogy Krisztus a fej, Krisztus a fő. És szerettük volna, hogyha mind a presbitériumnak a tagjai, mind a gyülekezet tagjai ebben a testben megtalálja mindenki a maga helyét. És kis csoportokon, presbiteri bibliórákon ez a kép eléggé átment. És mindenki kereste, vagy beazonosította azt, hogy milyen szolgálatra kész, képes, mi az, amit végez. És azt is látok magunk előtt, hogy ennek a Krisztus testnek van két lába. Az egyik lába diakónia, a másik lába misszió. És az utóbbi években, különösen a diakóniai ág az, ami előrelépni tudott, fejlődni tudott. Hogyha végig gondoljuk, akkor a diakóniának az egy sokkal szűkebb, nagyon fontos, de sokkal szűkebb és könnyebb területe, hogyha valamilyen egyszeri célra gyűjtünk, akár háztűzeset, vagy egy beteget támogatunk, vagy árvaházat, gyermekotthon támogatunk egyszeri gyűjtésekkel. Az volt a cél, hogy ne egyszeri alkalmak legyenek ezek, vagy évente néhányszor legyen egy-egy ilyen alkalom, hanem magában, a szeretett szolgálatban vegyünk részt rendszeresen. Legyen az jellemző a gyülekezetre, hogy a családtag a családtagot, az erősebb szomszéd a gyengébb szomszédot észreveszi. Ennek az egyik első eleme az volt, hogy felmértük a gyülekezet tagjai között az időseket. Úgyhogy már 2010-től a gyülekezetben ősszel, október tájékán, reformáció tájékán van olyan, hogy idősek napja. Ilyenkor külön meglátogatjuk őket egy-egy ajándékkal, ünnepi istentisztelettel, élelmiszercsomaggal próbáljuk őket segíteni, megajándékozni, felmérjük az igényeket, mi az, amire nem csak ilyenkor, hanem az év folyamán rendszeresen szükség van. Ez lehet egy eszköz, lehet egy járókeret például, vagy egyéb használati tárgy, valakinek gyógyszervásárlásban kell segíteni. Ez megmaradt, tehát már reméljük, hogy idén 16. éve lesz annak, hogy az idősek napját tudjuk tartani. És 2016-ban éppen 10 éve lesz ennek is, hogy az Ungi Egyházmegyében megindult a szeretett konyháknak, ennek a hálózatnak a kiépítése, a felépítése. Ebben bele tudtunk mi is csatlakozni, és hála Istennek azóta is megvan. Tehát ha megtart bennünket a mi Urunk, akkor idén 10 éves lesz az, hogy hetente háromszor időseket, betegeket, rászorulókat meleg ebéddel, elsővel, másodikkal, és valamilyen salátával, savanyúsággal, gyümölcsel, desszerttel meg tudjuk ajándékozni. A háború kitörése egy olyan fordulópontot hozott ebben a szolgálatban, hogy összefogva a helyi falusi vezetéssel megpróbáltuk a főzést helyben megoldani. És a parókiának a konyhája ad ennek teret, ahová a gyülekezetnek, a falunak az asszonyai eljönnek, és hetente háromszor odaszánva az idejüket, az erejüket, sőt az otthon megtermelt zöldségfélét, húsfélét elkészítik az ebédet. És mind a kiszállításban is részt vesznek az asszonyok, de benn már a férfiak is, a presbitérium is, azok, akik életkoruknál vagy egyéb okoknál kifolyólag tudnak mozogni. Meg vannak az emberek látogatva, van velük néhány szó váltva. Nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy működhet.
Ha olyan kérdést akarunk feltenni, hogy milyen erősségei vannak a kisdobronyi reformátusoknak, akkor mi az, amit egyébként kisdobronyi származással egy kisdobronyi lelkésszel tud mondani?
Köszönöm a kérdést. Valóban én helyben születtem, és így lettem megválasztott lelkész. Ennek van egy külön története. Majd egyszer, amikor rólam lesz esetleg egy személyes beszélgetés, akkor elmondom ennek az előnyeit, hátrányait, vagy a történetét. Azt hiszem, hogy a legnagyobb erőssége a gyülekezetünknek az, hogy merünk beszélni a gyengeségeinkről. Tudjuk azt, hogy Isten kegyelme megújít, a kegyelem megbocsájt, nincs olyan gödör, amiből ne tudna az Isten segíteni, felemelni, nincs olyan távolság, ahonnét ne lenne képes hazavezetni, és ezért nagyon fontos az, hogy akarunk, merünk, próbálkozunk őszintén beszélni, hálát adva azért, ami megy, amiben megsegített az Isten, és feltárjuk a hiányosságainkat, a gyarlóságainkat, amiben áldást kérünk. Nem minden közegben, nem minden közösségben lehet beszélni a gyengeségeinkről, a gyarlóságainkról, a bűneinkről, pedig enélkül nincs gyógyulás.
Beszéltünk a két lábról, a diakóniát, azt bemutattuk a hallgatóknak, a misszió, amely egy gyülekezet életében fontos, hogy ott legyen az egyik nagyon stabil lábként.
A misszióban elsősorban saját magunkra, a belmisszióra gondoltunk. A legaktívabb években ki tudtunk építeni egy olyan réteg alkalom hálót, nevezzük ezt gyülekezeti hálónak, ez egy ismert elnevezés, amelyben valóban a helyben élők minden élethelyzetben meg voltak keresve, meg voltak látogatva. Hadd soroljam ezt föl, egészen a születéstől kezdve. A legtöbb család református, igényelték a gyermekkeresztséget. Keresztség előtt volt látogatás, amiben a szülőket felkészítettük magára a keresztelésre, elmondtuk a keresztségnek a jelentését, a jelentőségét. Keresztelő előtt a szülők látogatták a gyülekezetet és rendészeti alkalmakat, akkor is, hogyha egyébként ez nem volt rá jellemző. Kértük, hogy ismerjék meg azt a szövetséget, ahova a gyermeküket is szeretnék bevinni, behozni. A keresztelőt követte az, hogy a gyülekezetnek két tagja, a feleségem és egy másik kedves hölgy meglátogatta az édesanyát, és úgy beszélgettek el vele, mint egy édesanyával, hiszen ők is gyakorló édesanyák. Emellett egészségügyi alkalmazottak és képesítésűek. És ez is egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a gyülekezettől egy apró ajándékot, egy biztatást kapva, arra nézve, hogy az anyuka ne elzárkózzon, elvonuljon most, mert a gyermeknevelés kivonja őt a gyülekezeti alkalmakból, megtalálni annak a lehetőségét, hogy minden mellett hogyan tud ebben részt venni. Óvodáskortól van hittam. Ezért nagyon hálásak vagyunk, amiért a Kisdöbrönyi Állami Óvodában is beengedik a hétoktatókat. Tehát 3 éves kortól már ez van a gyermekek számára. Covid előtti években évente 5 korosztályos tábort tudott a gyülekezet szervezni. Van, amit helyben, van, amit az ifjúsági szervezettel együttműködve, gyermekevangelizációs közösséggel együttműködve, tehát 10 éves kortól egészen felnőtt korig minden fiatal becsatlakozhatott akár egynapi kirándulásokra, találkozókra, csendes napokra, vagy pedig egy egész hetes elvonulásra. Volt házas alkalmunk, külön férfi kör, külön női alkalom, az idősek számára, biblióra, ez heti rendszerességgel, az előbbi alkalmak is vagy heti, vagy havi rendszerességgel. A gyászolókat pedig szintén meglátogattam néhány nappal a temetés után, és gyászfeldolgozó kör az, ami tudott működni. A gyülekezetben már több alkalommal. Hát ezek voltak azok az évek, amelyben a legaktívabbak tudtunk lenni. Mind a Covid, mind a háború ebből nagyon sokat elvett.
Ma, amikor nehéz éveket élünk és nehéz napokat élünk, mi az, ami a gyülekezet számára Kisdobronyban erőt, reményt ad? Hallottunk rengeteg-rengeteg tevékenységről, hallottunk nagyon nagy munkáról és nagyon nagy múltról. Ez a jelenben, ez mi az, ami ott tud lenni és össze tudja tartani az itthon maradottakat és erőt tud adni ahhoz, hogy a jövő reményében szolgáljanak, tegyenek és vegyenek?
Mi egy vidéki, egy falusi gyülekezet vagyunk, ahol nagyon fontos a cselekvés, az, hogy tudjunk tenni. Sőt, a munkának legyen valamilyen kézzelfogható eredménye. A diakóniai munkáról, a szeretett konyháról, de ez nem csak ebben nyilvánul meg a diakóniai munka, már említettem néhány szót. A férfiakat rendszeresen várjuk valamilyen közös férfi tevékenységre. A mai napig van, amit építünk, van, amit bontunk. Ezek már nem olyan nagy és látványos dolgok, itt használati tárgyakról, kerti filagóriáról van szó, vagy egy közös disznóvágásról, de ezek is összehozzák az embereket, lehetőséget adnak a beszélgetésre, a feloldódásra, és az istentiszteleti alkalmak, azok pedig nyilván az elcsendesedésre. Tehát egyszerre imádkozva dolgoz, és dolgozva imádkoz. Próbálunk ennek teret adni.
Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldásra az illetükre, munkájukra, a gyülekezetükre.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Az elmúlt percekben Bernát Tamással, a Kisdobronyi és Tiszaágteleki református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk. Can you hear it resonating, stirring deep within your soul? Can you feel it like a rhythm and you've got to let it go? What good are the drums if they can't be played? What good is a heart kept within a cage? You gave me a voice and a freedom, a joy that I don't wanna waste, don't wanna waste. So let my life be, let my life be a symphony, every breath that I breathe, Lord, I wanna.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Március 13-áig lehet jelölni lelkipásztorokat a 2026. évi Dobos Károly lelkészi díjra. A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta, a nem reflektorfényben, falvakban, kis gyülekezetekben, elsősorban kis településeken munkálkodó lelkész kaphatja. Az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot, és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatásukat. A részletekről Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztort, a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálat szolgálatvezető főigazgatóját kérdezte Buzás Bori.
Arra kérném főigazgatórat, hogy arról beszéljünk, hogy ki volt Dobos Károly, illetve mikor indult útjára ez az elismerés.
Hát Dobos Károly egy nagyon-nagyon különleges életpályát bejárt lelkipásztor volt, aki 100 éven felüli életkort kapott a mindenható Istentől, és egyrészt gyülekezeti szolgálatban is állt, illetve amiről még ismeretes az egyházban, hogy ő az, aki a lepra missziót indította már bőven 70 éves kora fölött, és ami egy önálló missziói ággá nőtte ki magát a Magyarországi Református Egyházon belül. És Dobos Károlynak a sokrétű, de vidékre koncentráló kisgyülekezetben szolgáló életútja, mondhatnánk így, hogy ihlette meg a Református Egyházat, és végül is 2007-ben hozott a Református Egyház egy zsinati határozatot, amelyik arról rendelkezik, hogy Dobos Károly nevét viselve egy a vidéken odaszántan, hűséggel, a rábízottakért felelősséggel szolgáló lelkipásztorok részére egy díj alapítassék.
Ha már vidéki lelkipásztorokról beszélünk, ugye nyilván nem egyszerű a feladat, főleg most a 21. században, ahol sok az előregedő település, ahol szolgálnak a lelkészek, illetve hátrányos helyzetű családok és személyek között végzik szolgálatukat, missziójukat. Hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor milyen területen szolgáló, milyen területen missziót végző lelkészek részesültek ebben az elismerésben?
Valójában országszerte nagyon-nagyon különböző gyülekezeti körülmények között szolgáló lelkészek. Ugye a díjnak van egy konkrét kiírása, ez szövegszerűen úgy szerepel, hogy régóta a kevésen is hűséggel, a nem reflektorfényben, falvakban, kis gyülekezetekben, elsősorban kis településeken munkálkodó szolgatársak kapják ezt a díjat. Tehát itt azért mindig az volt az elsődleges szempont, hogy pici gyülekezetekre koncentrálva, és a pici gyülekezetek a legtöbb esetben pici falvakban, pici településeken is vannak. Tehát volt rá egyébként példa, hogy város vagy városhoz tartozó gyülekezet lelkésze kapta, de ott is mindig olyan lelkész, aki noha városban vagy város környékén, agglomerációban szolgált, maga a gyülekezet nagyon pici volt. Itt sorolhatnám, hogy mind a négy egyház kerületből milyen gyülekezetek lelkipásztorai kapták ezt a díjat, ahogy a települések listáját végig böngészük, ezek többnyire nem frekventált körzeteknek a települései, illetve gyülekezetei, tehát egészen picike. Sokszor talán, ha nem lenne pejoratív a kifejezés, mondhatnánk azt, hogy periférián lévő gyülekezetek, de ezekben a gyülekezetekben érzi át igazán a lelkipásztor, illetve az országos egyház is, hogy mennyire fontos, hogy jelen vagyunk, és úgy vagyunk jelen, hogy szinte egy utolsó közösség megtartó erőként szolgál a lelkipásztor, és éli az életét a gyülekezet.
Kik tehetnek javaslatot, és hogyan bírálják majd el a beérkezett pályázatokat?
Az egyházmegyék tudnak javaslatot tenni, ez történhet úgy is, hogy kompletten az egyházmegye lelkészik arra, de történhet úgy is, hogy egy-egy lelkészi kiskör. Tehát alapvetően a kiírásban az egyházmegyékre bízatott ez a feladat. Ez a két eshetőség van, ahogyan beszoktak érkezni a javaslatok. És az elbírálásnak pedig van egy elég összetett módja. Ugye itt alapvetően a zsinatnak a missziói bizottsága az, amelyik ezt a feladatot, a Dobos Károly díjnak a kézben tartását, illetve a folyamatnak a vitelét megkapta. És a missziói bizottság a missziói szolgálattal, tehát az operatív rendszerrel együtt egy Dobos Károly adhok bizottságot hozott létre, illetve hoz létre, kér fel évről évre embereket. Ennek a bizottságnak van egy meghatározott összetétele. Ebben a bizottságban kell legyen egy olyan lelkészi tag, aki a zsinati missziói bizottságnak is tagja. Ez az ember, ez a lelkészi tag, ennek az adhok bizottságnak az elnöke. Két esperesnek kell benne lennie ebben az egyébként öttagú bizottságban, és két egyházmegyei missziói előadónak. És még, hogy egy picit bonyolítsuk a képletet, ezek az esperesek és missziói előadók le kell, hogy fedjék az országot, tehát négyen, a négy különböző egyház kerületből kell, hogy kikerüljenek, magyarul így az egész országra egyfajta rálátással vagyunk.
Mit kell tartalmaznia a pályázatnak?
A kiírásban egy életrajzot, illetve egy méltatást kell benyújtani, ennek van egy meghatározott kritériuma, tehát itt maximum 4 A4-es oldalon, legfeljebb 5000 karakter terjedelemben, és ennek az a címe, hogy javaslat a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal által alapított díj adományozására, tehát ez a címe, és gyakorlatilag a lelkipásztor életpályájának ilyen szempontú, tehát a kifejezetten erre a speciális tevékenységre, küldetésre koncentráló leírását kéri az adhok bizottság.
Ebben a díjban egy évben hány lelkipásztor részesülhet?
A kiírás szerint egy lelkipásztor részesülhet benne. Nincsen olyan rotációs előírás, hogy minden évben másik kerület lelkipásztora kell, hogy megkapja, viszont az adhok bizottság igyekszik azért arra figyelni, hogy ne kerüljön túlsúlyba egy-egy egyházkerület, tehát a díjazottakat személyükben nézzük, szolgálatukban nézzük meg, de arra is tekintettel vagyunk, hogy lehetőleg évről évre más-más kerületnek a lelkipásztorai részesüljenek ebben az elismerésben, ugyanis valójában akár lehetne többszörözni ezt a díjat, mert meg vagyok róla győződve, hogy minden kerületben, minden évben találnánk olyan embert, aki megfelel annak a kritériumnak, hogy pici gyülekezetben, pici közösségben, hűséggel, odafigyelve, legalább 20 évi lelkipásztori szolgálat után megkaphassa ezt az elismerést.
Általában hány pályázat szokott beérkezni, és mennyire nehéz maga a döntés?
Nagyon érdekes az, hogy születik a döntés, ugye ezt nyilván titkosan dönt a bizottság erről. Én most már néhány éve, mint a missziói szolgálat vezetője, illetve mint a Zsinat missziói bizottságának is tagja, sőt vezetője vagyok ennek az adhok bizottságnak, és már többször tapasztaltam azt, hogy az Isten lelke valahogy nagyon egy irányba viszi a dolgokat, tavaly is teljes egyhangúság volt a bizottsági tagok között. A pályázatok számát tekintve nagy a változat. Tehát általában, ha egy konkrét számot határoznék meg, 5 körüli az, ami beérkezik, de volt, amikor 3 érkezett be, és volt, amikor 10. Tehát elég nagy szórás van évről évre.
Meddig kell benyújtani a pályázatokat, és mikor lesz majd maga a díjátadó?
2026. március 13-áig kell benyújtani a pályázatokat, méghozzá a missziói szolgálatnak az elektronikus e-mail címére. Ez missziói.szolgálat@református.hu, tehát elektronikus úton kell benyújtani ezeket. Ezt a beérkezési határidő lezárulta után az adhok bizottság áttekinti a pályázatokat, elbírálja, döntést hoz, ezt előterjeszti a missziói bizottság számára, akik ezt véglegesítik, és ősszel a zsinati ülésen lesz majd a díjátadás.
Az elmúlt percekben Buzás Bori összeállítását hallhatták a Dobos Károly lelkészi díjról.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Egy film elkészítéséhez nagyon sokféle szakmájú, képességű, kreatív társra van szükség. A Sapientia EMT-je média tanszéke kreatív írás és fotópályázatot hirdet középiskolásoknak, amellyel felszeretnék hívni a fiatalok figyelmét arra, mi minden ötvöződik egy film elkészítése során. A pályázatról Blos Jáni Melinda tanszékvezetővel beszélgetett Pilbák Kincső.
A Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem média tanszéke kreatív írás és fotópályázatot hirdet középiskolásoknak. Mit tudhatunk erről a tanszékről, illetve hogyan kapcsolódik a pályázat témája a média tanszékhez?
A média tanszékhez igazából egy alapképzés és egy mesterképzés is kapcsolódik. Ez a pályázat elsősorban az alapképzésünk iránt érdeklődőket szeretné megszólítani. Ennek a neve filmművészet, fotoművészet, média. Ugyan a mindenféle bemutatóban, leírásban le van írva, hogy három szakirány működik ezen belül, tehát aki rendezés iránt érdeklődik, aki operatőri szakma iránt érdeklődik, vagy aki kommunikációban használatos műfajok, mint a reklám, vagy az animáció, tehát hogy ilyen műfajok iránt érdeklődik, az különböző szakirányokra jelentkezhet. De hogy ettől függetlenül szerintem kevesen tudják, vagy kevesen tudatosítják, hogy a filmszakma mennyire sokféle szaktudású embert igényel, tehát hogy mennyire sokféle készséggel lehet aktívan, kreatívan részt venni a filmgyártásban. És hát ezért gondoltuk, hogy ezzel a pályázattal egy kicsit felhívjuk a figyelmet arra, hogy a filmrendezői munkának mennyire fontos része az írás, és hogy valójában a képzésünk során is a forgatókönyvírás nagyon fontos, sokat gyakorlott dolog lesz a másod és a harmad éven a tanulmányok során. Tehát, hogy az, aki történeteket szeret kitalálni, akinek írói vénája van, az bátorítanánk, hogy esetleg képzelje el, hogy milyen lenne, hogyha ezeket a történeteket, a szereplőket, amiket kitalál, egy film számára írná meg. Tehát valami olyan audiovizuális mű számára, amely képekkel, színészi játékkal, térben jeleníti meg az ő elképzeléseit. És akkor ott van a fotográfia, amelyik önálló művészeti formaként is nagyon érdekes és vonzó lehet. Ugye manapság mindenki fotózik, és mindenki szembesül azzal, hogy előnyösebb, vagy látványos, vagy kifejező fotókat érdemes készíteni, mert ha csak ilyen self-brandingről, vagy ilyen saját arculatról is beszélünk a közösségi médiában, az is nagyon erősen fotó alapú. A filmek is nagyon szeretik viszont a fotós szemmel rendelkező embereket, ugyanis ez amiről korábban beszéltem, hogy nem csak a történeteket kell kitalálni, hanem meg kell álmodni azokat a képeket is, amelyekben bizonyos történetek lejátszódhatnak. Meg kell álmodni egy hangulatot, ami kifejezheti egy szereplőnek a lelki világát, és hát erre nagyon jó gyakorlat a fényképezés, hogy elképzelünk szereplőket térben, hangulatokat, atmoszférákat társítunk hozzá. Hát ezért találtunk ki egy olyan versenyt, amely ezt a két nagyon fontos kiegészítő képességet, vagy ilyen tudást helyezi előtérbe, hogy hát ha vannak olyan felvételizni vágyók, olyan diákok, akik ráeszmélnek arra, hogy amit ők szeretnek csinálni, az a filmkészítés számára is hasznos lehet.
A verseny két fordulóból áll, a felhívásban is olvasható. Mire számíthatnak a diákok ezekben a fordulókban, illetve pontosan hogyan tudnak jelentkezni?
Jelentkezni egy űrlappal lehet, amely a Kolozsvári Kar weboldalán, a médiatanszék weboldalán és a különféle ilyen social media felületeken keresztül is elérhető. Ugye nyilván van egy ilyen felület, ahol a pályamunkát kell feltölteni. Hát azért két fordulós, mert úgy gondoltuk, hogy ne csak egy ilyen passzív dolog legyen, hogy valamilyen láthatatlan, ismeretlen helyre a nagyon személyes írásokat, a nagyon sokat dédelgetett szövegeket, vagy megmunkált fotósorozatot az idegenbe elküldik, hanem hogy legyen egy találkozási lehetőség is az oktatókkal, akik kitalálták ezt a pályázatot, és akik itt az egyetemi évek során tanítanak. Úgy képzeltük el, hogy az első fordulóban, március 14-éig fogadjuk azokat az érdeklődőket, akik megmutatnák nekünk az első fotós vagy kreatív írással kapcsolatos próbálkozásaikat, akik nagyon ilyen filmesen vagy nagyon kreatívnak bizonyulnak ebben az első körben, azok meg meghívót kapnak a második fordulóra, ahol a beküldött szövegeikről, illetve fotósorozataikról beszélgethetnek, konzultálhatnak az oktatóinkkal. Ez egyrészt egyféle ilyen visszacsatolás, egy visszajelzés is lenne, tanácsokat kapnának, hogy hogyan fejlesszék magukat további irányba, illetve egyfajta ilyen workshop is lenne, ahol egy újabb feladatot kapnak, egy második feladatot kapnak, ami aztán eldönti, hogy ki is fogja megnyerni ezt a pályázatot. Kicsit a tehetséggondozás, a filmes szakma különféle árnyalatairól való párbeszéd, úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb célja a kreatív írás és fotópályázatunknak.
A tapasztalatszerzésen túl milyen jutalmakban részesülhetnek még a díjazottak?
Ha sikerül, ha minden tervek szerint megy, akkor az első három díjazott mind az írás, mind a fotó területén valamilyen ajándékot is kap. Legelső díj, az első helyezettje az íráspályázatnak és az első helyezettje a fotópályázatnak pénzbeli jutalmat kap, a többiek könyvjutalmat fognak kapni, amelyek annak a szakiránynak specifikusak, tehát fotóval kapcsolatosak, vagy az írni szerető embernek érdekesek lehetnek. Ezen kívül a két szakirány, vagy a két tagozatnak a pódiumos helyezetjeit meghívjuk az egyetem nyílt napjára is. A nem kolozsváriakat például elszállásoljuk és ellátjuk, hogy április 24-én az egyetem nyílt napon részt vehessenek, és ezen kívül pedig felvételi feladatai közül a portfólió próbán ajándék 10-es kapnak, hogyha valamikor úgy döntenek, hogy hozzánk jönnek felvételizni. Tehát könnyített felvételit is nyernek az első helyezettek.
Miről kell konkrétan írjanak, vagy fotót készítsenek a résztvevők?
A kreatív írás pályázat elhívásában három idézet jelenik meg, amelyek szépirodalmi művekből származnak, például napló részlet is van. Ezek úgy vannak elképzelve, hogy stimulálják képzeletét, valamilyen tágabb irányt nyitnak meg az írni szerető ember előtt, valamilyen szellemi játékot tesznek lehetővé. Egyébként azok, akik kitalálták ezeket a felvetéseket, ők maguk is írók, az egyik kollégám nagyjátékfilmeknek a dramaturgiaként is szokott dolgozni, és a másik kollégám meg költő is, amellett, hogy a filmeket rendez. Például az egyik ilyen kedvenc idézetem az irritáció témához kapcsolódik, ami úgy gondoltuk egy kicsit, hogy univerzális, akit irritál valami, és talán egy felnőtt kor küszöbén élő fiatalt más dolgok, vagy specifikusabb dolgok irritálják, mint más generációkat. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas történetek és egyedi történetek jöhetnek elő egy ilyen témából. Na, itt például egy Oscar Wilde idézet van felhagyva, ami így hangzik, hogy a tapétán meg én élet-halál harcban állunk egymással, egyikünknek mennie kell. Ezek ilyen nagyon frappáns mondatok, amelyek ugyanakkor nagyon-nagyon elgondolkodtatnak azon, hogy amikor valami ilyen nagyon elemi szinten zavart kelt bennünk, akkor hogyan döntjük el, hogy mi az, amit megtartunk, és mi az, amitől elmenekülünk. És akkor a fotópályázatunknál pedig minimum 6, maximum 8 darabból álló fotósorozattal lehet jelentkezni, amelyet a következő kulcsszavakra kell felépíteni. Három kulcsszó van: a doboz, Ez lehet egy nagyon rejtélyes tárgy is, de lehet, amivel különféle szürreális fantáziákat képzelhetünk el, hogy mi van egy dobozban, vagy hogy milyen világ nyílik meg egy dobozból, de lehet egy teljesen dokumentarista megközelítésben is gondolkodni fotókkal egy ilyen témáról, például egy kartondoboz szemszögéből a világ, egy nap. Egy nap a kartondoboz szemszögéből. Ezek mind ilyen nagyon, hát ilyen radikális, nem szokványos nézőpontok, amiből érdemes újra gondolni azt, ahogyan a hétköznapunkban látunk. Vagy a gyűjtők és a gyűjtemények egy olyan téma még, amelyik mindannyiunkhoz kapcsolódik, mindenkinek például a családjában van egy gyűjtemény, megőrzésre szánt dolgok, a nosztalgiához kapcsolódó tárgyak, vagy egyszerűen hobbihoz kapcsolódó gyűjtemények, amelyek nagyon erősen hozzánk tartoznak, anélkül nem érezzük hiányt élnénk meg, hogyha nem lenne ott a szekrényünkben valami. Ezért ez egy nagyon érdekes ablakot nyithat arra a világra, ahol ezek a gyűjtemények létrejönnek, embereket ismerhetünk meg, világ szemléleteket ismerhetünk meg azáltal, hogy valaki milyen tárgyakkal veszi körül magát. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon másfajta logika, mint a dobozzal, de hogy ugyanígy egy ilyen kihívás és sok kreativitást rejt magában.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Times, if your long days turn to long nights, if you're drowning on the inside with every beat of your heart, if there's dust on your Bible, if your soul's needing a revival, well, even if it's been a while, you can come as you are. God loves people like you, 'cause God loves people like me. A lost and hopeless sinner that mercy has redeemed. And if you feel like he don't, the cross is proof that he does. Praise the Lord, oh hallelujah, that God loves people like us. Oh yes, God loves people like us. Yeah.
If you've been dealt a hard hand, and there's so much you don't understand, fighting battles with the questions running through your mind. If you're thinking that it ain't true, 'cause how could anybody love you? Well, here's the good and the good news, he's never left your side. God loves people like you, 'cause God loves people like me.
Precious in his sight, we are children to a father, gave his all to give us life. It don't matter where you are. God loves people like me. Oh, we're lost and hopeless.